Szomszéd Ózsolya, a Nézőpont Intézet elemzője és Kómin Ferenc politológus, a Századék Alapítvány vezető elemzője, az Aléna ma esti vendégei, témánk Áder János köztársasági elnöké választása. A műsorunk első felében már beszélgettünk, egészen pontosan a beszélgetés elején, ugye a beszédet somásan értékeltük, de egy picit kanyarodjunk még erre vissza, ugye ezt ígértük a hallgatóknak, hogy néhány részletet megnézzünk alaposabban. Ugye önök azt mondták, hogy alapvetően a konszenzus ez egy fontos része volt ennek a beszédnek. Melyek voltak még azok az elemei önök szerint, amelyek egyértelmű üzenetként hangzottak el, akár a kormány oldal, akár az ellenzéki oldal irányába? Tehát voltak-e még benne markáns üzenetek? Szomszéd Orsolya.
Nyilván az egyik legfontosabb hívó szó, vagy kulcs szó az a tisztelet volt, az egymás iránt való tisztelet, vagy a sokféleségnek a megőrzése, vagy az önvizsgálat, tehát ezek mind lehetnek fontos üzenetek, és szerintem mindegyik abba az irányba mutat, hogy Áder János nagyon helyesen mérte fel ennek a tisztségnek a súlyát, tehát hogy neki milyen államfői pozíciót is kell betöltenie, illetve valóban a nemzeti egység kifejezése felé mutattak ezek a kifejezések, ezek a szavak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez minden parlamenti párt számára lehetett üzenet. Talán egyszer meg is fogalmazta azt, hogy az összes parlamenti pártnak felelősséget kell viselnie az ország iránt. Én ebből is azt olvastam ki, hogy ezt a pártok felettiséget igyekszik demonstrálni mindezzel. Tehát azt üzenni, hogy nem párt katonaelnök kíván lenni, hanem majd a szavai, a tettei minősítsék az ő államfőségét.
Kómin Ferenc?
Azt éreztem ebben a beszédben, hogy Áder János helyesen felmérte azt, hogy fiatal emberként egy politikai karrierrel a háta mögött, de mégiscsak fiatal emberként került ilyen magas posztba, és ilyenkor különösen fontos, hogy a nyilvánosság, mindenki, aki ezt szól, az érzékelje rendkívül magas hivatal iránti tiszteletet, ha úgy tetszik, alázatot. És lehet, hogy neki ezért többet is kell tennie, például egy ilyen alkalommal, mint hogyha egy lényegesen idősebb, mondjuk az élet más területéről érkezett, a más területen bizonyított, vagy rendkívül eredményeket elért személyről lenne szó. Ezért is volt szerintem egy jól eltalált eleme a beszédnek, és mindenképpen figyelemre méltó eleme, hogy az összes eddigi köztársasági elnöktől hasonló pozícióban, tehát a megválasztás utáni elmondott beszédeikből idézett valamit, viszont szép idézeteket talált mindenkitől, ami egy eddig példátlan alázatosság tulajdonképpen, és azt fejezi ki, hogy büszkén vállalja mindazoknak az örökségét, akik ezt a hivatalt eddig betöltötték, és hogy mindegyikből próbál valami olyan pozitívumot magáévá tenni, és továbbvinni, ami erre alkalmas és méltó. A másik ilyen markáns elem még, ami feltűnhetett a beszédben, az a teljesítmény kiemelése. A teljesítmény, mint mérce, mint irányadó mérce, ami talán az ő értelmezésében hiányzik a magyar közéletből, általában a magyar hétköznapokból. Azt hiszem, hogyha most ezt nagyon be kéne lőni, ez inkább egy talán a jobb oldal értékvilágához közelebb álló téma, hiszen a jobb oldal szívesebben beszél arról, hogy az embereket a teljesítményük alapján mérjük meg, hogy helye van a versenynek, és helye van annak, hogy aki többet teljesít, az akkor többet kapjon. Tehát ilyen értelemben ez egy fontos gesztus lehetett annak a politikai közösségnek is, ahonnan egyébként Áder János érkezett, de rögtön még mielőtt ha úgy érezhettük volna, hogy a teljesítményre való hivatkozással nagyon elcsúszott volna ebben az ideológiai értelemben inkább jobb oldali mezőbe, rögtön aztán olyan kitétele is voltak, olyan társadalmi csoportokat szólított meg, fogyatékosokról beszélt, az elesettekről beszélt, a szegényekről beszélt, a kisebbségekről beszélt, amelyeknek a képviselete, akiknek a kiemelése, az pedig talán inkább a baloldal ügyeihez szokott tartozni, tehát az a fajta játék, ami egyébként kötelező feladata egy köztársasági elnöknek, hogyha jól akarja végezni a munkáját, az lényegében itt elindult. A játék neve pedig az, hogy kiegyensúlyozottan kell szólni, és nem szabad kinyitni annak a lehetőségét, hogy az egyoldalúság vagy a kiegyensúlyozatlanság az egyáltalán tetten érhető legyen a megnyilvánulásaiban. Hát Áder Jánosnak most 5 éven keresztül ilyen típusú megszólalásokat kell majd produkálnia.
Szomszédocsúja?
Igen, integráló tényező, integráló szereplő próbált lenni, tehát az a sokféle idézet a példaképektől, illetve az elődöktől talán ezt is mutatta, hogy minden irányból befogadó és nyitotta, hogy ezt a Feri is mondta, és valóban a mindenkit megszólítani akarás hatott át szerintem ezt a beszédet, ahogy különböző csoportokat nevezett meg név szerint. Miközben azért azt is emeljük ki, hogy azért az alaptörvénynek a védelme, vagy az alaptörvénynek a fontosságát is kiemelte, amelyel ő azonosulni tud, és amelyet egy demokratikus és abszolút európai szintű alkotmánynak tart, és ezt azért nyilván mindenki úgy értelmezi, vagy helyezi el, hogy akkor ez nyilván a mostani kormánytöbbséggel való szimpátiáját is kifejezi nyilvánvalóan, hiszen azért azt mondjuk ki, hogy a Fidesz-KDNP-hez lojális, vagy a kormányhoz lojális elnök került az államfői pozícióba.
Éppen ezt szeretném volna kérdezni, hogy ezek a gesztusok, tehát amit akár a korábbi köztársasági elnökök irányába tett, és ugye az általuk képviselt politikai erők irányába, akár a különböző társadalmi csoportok irányába tett, ezek mennyire tekinthetők gesztusnak, a megválasztott köztársasági elnök beszédében megjelenő gesztusnak, és mennyiben tekintik ezt önök politikai üzenetnek, politikai kinyilatkoztatásnak, hogyha úgy tetszik? Kumin Ferenc?
Hát ez egy több ingesztus, nyilván. Annak a felismerése, hogy most mi a teendője egy pártpolitikából érkező, pártpolitikai karrierrel érkező köztársasági elnöknek. Tehát ez nem egy egyszerű alkalom én szerintem, hanem ezen az úton kell neki tovább haladnia. Ennek ellenére biztos, hogy az emberek nem fogják egyik napról a másikra megváltoztatni a maguk Áder János képét, hiszen azért az nem történik meg ilyen egyszerűen. Áder Jánosban azért most a mai beszéde után is nyilván azt a Fidesz alapító, ős fideszes politikust látják továbbra is, aki volt még tegnap vagy egy évvel ezelőtt. Éppen ezért fontos az, hogy ezek a nyilatkozatok ilyen módon a helyükön legyenek, és ennek lehet egy olyan, talán nem is várt következménye vagy hatása, hogy miután azért továbbra is azonosítani fogják Áder Jánost a kormánypárttal, a Fidesszel, a jobb oldallal, ha úgy tetszik. Magáról a jobb oldalról alkotott véleményt is korrigálhatja, vagy adott esetben mérsékelheti mindaz a stílus, amit most így az első hangütésében megpendített Áder János, és amivel kapcsolatban számíthatunk arra, hogy ez így is marad a továbbiakban. Ugye beszélt az egész kormány oldala ez év kezdetétől már egyfajta konszolidációról, egyfajta változó politikai stílusról, aminek több ok miatt is nem sikerült ennek a konszolidációnak teljes mértékben megtörténnie. Azt hiszem, hogy Áder János megválasztása viszont ebbe az irányba lökheti tovább az ügyek menetét, abba az irányba lökheti magát az egész kormány oldalt is, hogy egy inkább konszenzus kereső, egy inkább a konfliktusok számát csökkentő, a frontvonalak hosszát minimalizáló politikába csapjon át. Tegyük hozzá halkan, hogy azért fél időn most éppen lassan túlesve, már ez is a politikailag racionális, hiszen a következő választások valahol ott a távoli horizonton ilyenkor már feltűnnek, és ilyenkor elkezd minden racionális politikus már ebben a koordinátorrendszerben is számolgatni, és hát azt gondolom, hogy egy ilyen típusú vezető, mint amilyen Áder János, függetlenül attól most milyen posztot tölt be, de ugye ennek a posztnak nagyon is megfelelően konszenzusos a mérséklet felé ható figurává fog válni, az tulajdonképpen ezt a fajta politikai felkészülést is támogathatja, és erősítheti a jobb oldalnak azt a profilát, ahol vannak hiányai mérhetően, tutatóan, amik éppen hogy az ügyek megbeszélése, a konszenzus keresés hiánya témában jelentek eddig meg.
Szomszédócsolja?
Én is érzékeltem ezt, hogy illeszkedhet valóban ehhez a meghirdetett konszolidációhoz, ami azért valóban az állampolgárok számára nem tartalmi értelemben fog megjelenni, hiszen akár a Széll Kálmán terv 2.0-ra gondolunk, akkor telefonadóra is társulja, akkor biztos nem úgy élik meg majd az állampolgárok ezt az időszakot, hogy eljött a nagy konszolidáció, hanem valóban a stílusra, a kommunikációra lehet ezt érteni, és ebben segítheti Áder János, hát idézőjelbe, akár a kormánytöbbségnek a törekvéseit. Visszatérve még a beszédre, ami egy talán fontos elem, vagy a várakozásokkal, nem tudom, ellentétes, vagy igazodó, hogy nem hirdetett programot Áder János, ami hát elődeinek gyakorlata volt, Schmidt Pált és Sólyom Lászlót tekintve. Ugye Sólyom László vezette be ezt a gyakorlatot, hogy önálló tematikával jelentkezett, és a hivatalt elfoglalva gyakorlatilag kijelölte azokat az ügyeket, témákat, amikben exponálni kívánja magát. Aztán Schmidt Pál folytatta ezt a gyakorlatot. Én úgy gondolom, hogy azért ennek megvan a maga kockázata, hiszen az államfő mozgástere behatárolt, lehetőségei korlátozottak a tekintetben, hogy végigvigyen egy programot, és akár az államfőnek a megítélését, a teljesítményének a végső értékelését a 5 éves ciklus lejártakor, úgy is meg lehet tenni, hogy ezt megnézzük, hogy ez a program mennyire teljesült, vagy mennyire valósult meg. És hát bizony, mondom, mivel eszközeit tekintve korlátozott lehetőségei vannak az államfőnek, nem biztos, hogy ezt a programot maradéktalanul végre tudja hajtani, hiszen nem végrehajtó hatalomról van szó. És ráadásul a pártok által uralt politikai porondon sokszor falakba ütközhet az államfő, amikor a céljai, a célkitűzései azok sértik a pártoknak az érdekeit, a privilégiumait. Ugye ez Sólyom László elnöksége idején jól kirajzolódott. Ugye Eder Jánosnál most ilyen programhirdetést azt nem hallottunk, ami nem baj, meg az sem biztos, hogy itt véget ért, lehet, hogy később még lesznek olyan témák, amikben ő felkívánja emelni a szavát külön kifejezetten.
Kómi Ferenc?
Vártuk ilyen, hogy lesz-e program, mert ez valóban az utóbbi időben egy érdekes gyakorlatta vált. Én azt hiszem, hogy ez a hónap még nem ment el feltétlenül. Lehet, hogy most ebben a rendkívül, talán érzelmileg is legmagasabb szinten lévő pillanatban jobb volt egy kicsit absztraktabb szinteken mozogni, ő jobbnak ítélte, és talán ezt helyesen is tette így, és első lépésként inkább emocionális húrokat beengedni, és megpróbálni rögtön magát pozícionálni, és rögtön magáról a szerepről többet beszélni, és kevésbé a konkrét tervekről, de ott van rögtön a következő alkalom, és most éppen azért, mert ez ilyen rendkívüli elnökváltás, összecsúszik a két időpont, máskor hónapok telnek el a megválasztás és a hivatalba lépés között, ezúttal csak 8 nap fog eltelni, jövő hét csütörtökön lép hivatalba Áder János, érdemes figyelni is a szóhasználatra, mert nem is beszéltünk köztársaságról, csak megválasztott köztársaság, semmiféle hatáskör még nem tud gyakorolni. Azon a napon az alkotmány szerint, amikor a 8. nap eltelik a megválasztása után, akkor lesz ő teljes jogú köztársasági elnök. Az megint egy alkalom, a hivatalba lépés pillanata, amikor újra szólhat a nyilvánossághoz, és talán jobban is illik ahhoz az alkalomhoz, hogy akkor már a konkrét terveiről, és ha kívánja, akkor a program erről beszél, lehetnek neki ügyei, tehát azért az Európai Parlamenti munkájára, hogyha rátekintünk, ahol a Környezetvédelmi Bizottságban fontos és eredményes munkát végzett, akkor ebből például levezethetjük azt, hogy a környezetvédelem ügye az akár újra megjelenhet a Sándor Palotában, még akkor is, hogyha ennek az eredetiségével kapcsolatban lehetnek kérdések, hiszen Sólyom Lászlónál volt egy nagyon fontos ügy, de hát ez azért nem zárja ki azt, hogy az Áder János, aki tényleg az Európai Parlamentben ezzel eredményesen foglalkozott, újra felmelegítse, és hát megjelenhetnek más ügyek is, amiket talán most még nem tudunk, de lehet, hogy Áder Jánosnak fontosak. Egy kicsit jobban most bele túrnánk abba, hogy a nagyon hosszú politikai karrieresével mik voltak azok az ügyek, amik azért gyakrabban előkerültek nála, akkor most lehet, hogy tudnánk már, hogy valószínűleg mi fog szerepelni az ő repertoárában. És egy dolgot nem felejtsünk még el, ami mindig elsikad ilyenkor, az államfő működésében a külpolitikai tevékenység, a diplomáciai tevékenység rendkívül fontos, míg ha a sajtó ezt nem is figyeli annyira, mert nem tűnik talán annyira érdekesnek. Ugye Áder János szertett most némi rutinra az Európai Parlamentben, a nemzetközi kapcsolatok világából is, még ez nem is egy igazi diplomáciai helyszín, de mégiscsak a nemzetközi világ. Én azt hiszem, hogy ez is most rendkívül kapóra jött neki, mert ha valami a korábbi politikai karrierjéből hiányzott, talán éppen éppen a külpolitikai rutin vagy tudás, de azzal, hogy most kint töltött ennyi időt nemzetközi környezetben, azzal ez a terület is valamennyire most ismerté vált számára, és azért egy köztársaság elnöknek ez rendkívül fontos, hogy otthonosan mozogjon a nemzetközi környezetben, mert ha ránézünk statisztikákra, én annak idején Sólyom Lászlónál készítettem el ilyet, a teljes munkaidőnek majdnem az 1/3-át az valamilyen diplomáciával, külpolitikával összefüggő tevékenységgel tölti, vagy vendégeket fogad, vagy maga is utazik, úgyhogy nem árt, hogyha ezen a téren is tapasztalat az illető, és azt hiszem, hogy most ez a Strasbourgban, illetve Brüsszelben eltöltött időszak, ez ebben jó lecke lehetett.
Ugye, hogyha már beszéltünk arról, hogy általában a parlamenti munkára milyen hatással lehet ugye a DNS-nak a működése, az ő megválasztása az őt jelölő párton belül milyen hatású lehet? Szomszédosan.
Hát már csak a Schmidt-Pál ügy lezárása után, hogy a plágiumbotrányról beszélünk, lezárása, és ez a kimenetel, ami most következett, ez talán a legjobb forgatókönyv lehetett most a Fidesz-KDNP számára, ami csak szóba került, hiszen a Schmidt ügy véhetően, vagy hát láttuk, erősen megosztotta a jobboldali tábort, és kérdés volt, hogy megvan-e még az egység, hogy a Fidesz-KDNP valóban egységesen tud tovább működni. Hát ez most megmutatkozott. Tehát az első fordulóban 262 szavazattal megválasztott államfő mutatja, hogy megvan az egység, ezt demonstrálhatták most a kormányzó pártok, és hát maga Áder János avval a beszédével, amit elmondott, tovább erősítheti ezeket a reményeket, hogy bizony ez mindenképpen jó hatással lehet a kormány többség működésére. Visszatérve a külpolitikához, én is úgy gondolom, hogy persze ez egy fontos szerepe az államfőnek, nyilván kevésbé van előtérbe, vagy ezt nem láttuk. Schmidt-Pál esetében sem jöttek a hírek tömkelegei, hogy ő mennyire jól működik, vagy mennyire jól intézi ezeket a diplomáciai kapcsolatokat, már pedig gondolhatjuk, hogy ezért a hat nyelven beszélő Schmidt-Pál jól eligazodott ebben a világban. Sőt, amikor őt megválasztották, akkor lehetett akár arra számítani, hogy ő egy ilyen diplomata karakterű elnök lesz, aki fogadja a vendégeket, és jól ismeri többségüket, és jól eligazodik ebben a világban. Aztán láttuk, hogy nem ez lett a karaktere, vagy nem ez domborodott ki. Emiatt én óvaintenék már most, hogy mindenki belelát valamit Áder Jánosba, vagy megpróbálja már most előre lejátszani, hogy milyen elnök is lesz ő, hiszen a várakozásoknak nem mindig felelnek meg. Tehát Schmidt-Pál esetében azért jól láthattuk, hogy talán a kormánytöbbség is akkor úgy gondolta, hogy egy népszerű elnök lehet, és sok minden koncepció fűződött hozzá, hogy ő majd milyen államfőt testesít meg, és ez aztán nem jött be. Tehát ezért mondom, hogy most még várjunk azzal, hogy milyen államfő lesz Áder János.
Nem tudom, hogy ennek a műsornak a funkciója az, hogy tanácsokat adjon egy leendő államfőnek, nem is merném a bátorságot venni, de talán, ha mégis csak eljátszunk ezzel a lehetőség, akkor annyit mondhatunk, abszolút egyetértve Orsival, amit az előbb mondott, hogy minden inkább próbáljon önmaga lenni, lehet, hogy Schmidt-Pál elnöksége is azért másképp alakult volna, hogyha valóban azok a kompetenciái domborodnak ki, amelyekben épp az Orsát a felsorolt területeken egészen biztosan erős, jó szereplő tudott lenni, és nem próbál esetleg olyan szerepeket magára venni, lehet, hogy saját maga döntése, lehet, hogy a környezete hatására, amelyek nem kifejezetten az ő személyiségéhez illeszkednek. Áder János esetében, aki azért egy rutinosabb politikus, egy profi politikus, kevésbé fenyeget az, hogy őt bármilyen más irányba megpróbálják elvinni, ami más lenne, mint amiben ő maga otthonosan érzi magát, és mint amiben ő maga jól tud működni, tehát azt szerintem ez egy jó tanács lehet neki, hogy legyen annyira saját maga, amennyire csak bír, időnként még beszéljen a pecás szenvedélyéről is, hiszen Magyarországon azt hiszem, hogy kevés ilyen népes és összetartó közösséget találunk, mint a horgászok nagy, és hát mondjuk kicsit talán a férfiak által túlzottan is dominál, de hát mégis meghatározó közösséget.
Szavazó réteg a horgászok.
Kicsit az.
Egyébként általában a magyar belpolitikára, és most nyilván ide vehetjük az ellenzéket, hogyha már egyszer a kormány oldalra gyakorolt hatását, ugye a DNS megválasztásának azt elemeztük, például az ellenzéki oldalra, de általában a magyar belpolitikai életre milyen hatású lehet, hogyha Áder János nem csak gesztusnak szánta azt, amit ma elmondott, hanem valóban ez szerint is fog működni, ugye sok lépést tett és sok gesztust tett különböző oldalak irányába. Szomszédosra?
Az államfővel kapcsolatban megvan az a gyakorlat, hogy a különböző politikai oldalak igyekeznek az államfő szavát, hogyha éppen az aktuális döntése vagy aktusa az illeszkedik az ő álláspontjukhoz vagy véleményükhoz, akkor igazolásként használják, és hát igyekeznek rámutatni a legfőbb közjogi méltóságra, hogy lám-lám ő a saját álláspontjukat képviseli, és ezáltal erősíti. Illetve emellett pedig nagyon sokszor megszólítják az államfőt, tehát bizonyos ügyekben igyekeznek őt szóra bírni és felszólítani, hogy már pedig tessék itt véleményt alkotni ebben a kardinális kérdésben. ez most nyilván ugyanígy meg lehet a jövőben, viszont ugye nagyon érdekes, hogy eleve mennyire határolódtak, mennyire elutasítják Áder Jánost az ellenzéki pártok, hiszen demonstrálták a távolmaradásukkal is, hogy ők eleve nem fogadják el őt államfőnek. Ez akkor érdekes lesz, hogyha Áder János éppen mondjuk egy olyan aktuál politikai kérdésben megnyilvánul, amelyben netán az ellenzéki oldal véleményéhez álló, közel álló álláspontot fogalmaz meg, akkor nem tudom, hogy fogják igazolásként használni, hogyha őt eleve már hát elutasították, mint államfőt.
Kumény Ferenc, maga ez a tény, hogy nem voltak benne a szavazáskor az ellenzéki pártok, az előrevetíti azt, hogy maga a köztársasági elnöki működése Áder Jánosnak is milyen fogadtatásra számíthat ebben a körben. És én azt hiszem, hogy az a játék, az elég kegyetlen kommunikációs, kiszorítós játék, amire Orsi is utalt, amikor történik valamilyen esemény a közéletben, mondjuk éppen megrázó események, tipikusan ilyen helyzetekben szokott ez előfordulni, akkor még meg sem várva azt, hogy a köztársasági elnök egyáltalán felocsúthasson, már az ellenzékiek követelik, hogy szólaljon meg, hogy ítéljen el valakit, hogy határolódjon el valamitől. Ez attól válik egy kegyetlen játék, hogy innentől kezdve már nem arról van szó, hogy ő autonóm cselekvőként meghozza a döntését, és kiáll, és mond valamilyen véleményt, hanem innentől kezdve már a felszólítókra reagál, és a felszólítók mondhatják azt, hogy akkor eleget tett az ő igényeiknek, illetve nem elégedettek ezzel, és a történet már sokkal kevésbé szól innentől kezdve a köztársaságának reakcióra, nem sokkal inkább szól a felszólítókra. Ez az ő céljuk, és ez egy teljesen bevett politikai játék, hát persze attól is függ, hogy milyen a politikai környezet, hogy mennyire fér bele az, hogy mondjuk ezeket a gyakorlatokat nem különösebben tisztelve ezáltal az államfői intézményt is gyakran használják az ő kritikusai. Én azt hiszem, hogy önmagában már az, hogy nem voltak benne a szavazáson, az megmutatja azt, hogy az államfői intézmény előtti tiszteletről nem nagyon beszélhetünk az esetükben, tehát ez a továbbiakban sem lesz valószínűleg egy meghatározó emóció akkor, amikor döntést kell hozniuk azzal kapcsolatban, hogy valamilyen, mondjuk azt, hogy inkább a politikai kommunikációs tankönyvek piszkos fejezeteihez tartozó eszköz bevetnek-e vagy nem ellene. Nem lesz a szempont, hogy ő most milyen magas hivatalt tölt be. A retorika szintjén a mondatok úgy fognak kezdődni, hogy minden tiszteletem Magyarország köztársaság elnökét, de. És ott onnantól kezdve jön majd az, amit talán már jól ismerettünk eddig, úgyhogy itt nagyon
észre kell venni. Számít, hogy a beszéd ellenére ez a viszony fennmarad, tehát az ellenzéknek az elutasítás az változatlanul megmarad Áder Jánossal szemben?
Hát ne legyünk annyira naívak, hogy azt feltételezzük, hogy a magában ez a beszéd most
nem egy beszédet volna. Az a fajta üzenet, amit megfogalmazott először.
Igen, azt hiszem, hogy hosszabb távon, hogyha tartja magát Áder János ahhoz a stílushoz, amit ez a beszéd most beharangozott, akkor nehezen lesz tartható ez a merev elutasítás az ellenzék részéről.
De azt láttuk, hogy a múlt az megszépülhet, tehát az MSZP most már Solyom Lászlót szerette volna államfőnek jelölni, ami hát egy kicsit komikusnak hatott. Tehát az aktuális szituáció az mindig kicsit meg tudja változtatni a nézőpontokat. Én azt látom, hogy Solyom László esetében is az autonóm szerepfelfogás mellett azért a politikai szituáció is erősen alakította az államfő cselekvését, hiszen rendkívüli helyzetekben kellett megszólalnia, olyan válság helyzettel találta szembe magát, amivel talán korábbi elnökök nem. Ilyen helyzetekben kellett reagálnia, tehát ez nyilván hatással volt az ő elnökségére, az elnöki mi voltára. Nem tudjuk, hogy Áder János mivel találja még szembe magát az elkövetkezendő 5 évben, és hogyan oldja meg ezeket a konfliktus helyzeteket, hogyan reagál, és akkor milyen viszonya lesz az aktuális ellenzékkel.
Kevesebb, mint egy percünk maradt a beszélgetés végéig. Mit gondolnak, az mennyiben határozza meg, vagy mennyiben fog esetleg megint fogja meghatározni Áder János köztársasági elnöki működését, hogy ugye, ahogy utaltak rá, is többször ciklus fél időben került hivatalába, és ugye egy ciklus fél idejében fog majd lejárni ugye az ő mandátuma. Mennyiben határozza ez meg a mozgástörét, Kumény Ferenc?
Nagyon egyszerű, a következő választások kimenetétől függ, ha továbbra is a jobb oldal marad kormányon, akkor marad egy ilyen hatalmi együttállás, hanem akkor hatalmi társbérlet kezdődik, hát abból ízelítőt kaphatunk Solyom László elnöksége idején. Határozott személyiségről van szó, úgyhogy hasonló helyzetre számolnék abban az esetben.
Szomszédos olyan?
Igen, mert a beszédben is talán a visszafogott Áder Jánostól többen egy szürkébb szónoklatra számítottak, de szerintem is inkább az mutatkozott meg, hogy ő igenis egy karakteres elnök tud lenni, tehát egy társbérletben biztos borsot tudna törni a kormányoldal orra alá.
Szomszédos olyan Nézőpont Intézet elemzője és Kumin Ferenc, a Századék Alapítvány vezető elemzője voltak az Aréna ma esti vendégeim. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük
szépen.